A Mária Rádió az én rádióm is. Sok hallgatónk jelezte már, hogy szeretné megismerni azokat, akik egyéb munkájuk mellett önkéntesen végzett szolgálatukkal segítik a Mária Rádió küldetését. Ennek eleget téve a hetente hallható műsorunkban ők beszélnek arról, hogyan vezetett az útjuk a Mária Rádióhoz, miért éppen azt, és hogyan teszik, amit felvállaltak, és mi mindent kaptak e közben.
Üdvözlöm a kedves hallgatókat! Kovács Ferenc állandó diakónus vagyok, a Mária Rádió önkéntes műsorvezetője. Ne félj, nem itt élek el, illetve a Sorstársak műsorát csináljuk feleségemmel kettesbe. Mindkét műsornak megvan a maga struktúrája, megszólított közönsége. Kezdeném a Sorstársakkal, mert annak a közönsége a legnyitottabb. Mit mond ez? Az azt jelenti, hogy a halál nem válogat, és bárkit érhet ez a típusú veszteség. A Sorstársak műsornak a lényege az, hogy megpróbáljunk olyan embereket is megszólítani a műsor keretén belül, akik valamilyen formában már megélték a gyászukat, hogy az ő gyászfeldolgozásuknak a története az tulajdonképpen arra ad segítséget a hallgatónak, hogy az én gyászomban valahol én is vagyok, és esetleg az, amit hallok, az segíthet nekem. Itt nem arról van szó, hogy tanácsot adok az illetőnek, hanem arról van szó, hogy felkínálok neki sokféle lehetőséget a gyászfeldolgozásra, és abból az ő feladata kiválasztani a neki legmegfelelőbb részt, és azt kipróbálja. Hogy kerültünk egyáltalán a Mária Rádióba, és miért pont ezt a műsort választottuk. Mi a Szent Gellért plébánián gyászcsoportot kezeltünk. És a gyászcsoport foglalkozás valakinek valamilyen útján bekerült a rádióba, lement 3 élő műsor, és utána volt egy megbeszélés, hogy akkor hogyan tovább? Fölverült az a kérdés is, hogy csináljuk tovább, nem csináljuk tovább, van rá kedvünk, nincs rá kedvünk. Mi az utóbbit választottuk, volt rá kedvünk, és folytattuk a műsort. A másik műsornak a rövid története a következő. Egy gyász feldolgozó műsorban, tehát egy Sorstársak műsorban, az egyik riportalany véletlenül, vagy szánszándékosan, nem tudjuk, kezdett beszélni, hogy ő neki mégis az a gyászban a legnagyobb fájdalma, hogy, és kezdett beszélni az abortuszáról. Lekezeltük ennek a témának a fölvetését, és néhány héten belül megkérdezte a Mária Rádió akkori vezetőség, hogy nem akartok egy ilyen műsort is csinálni? Akartunk. Innentől fogva nem egy, hanem 2 műsort vezettünk. Jelenleg 4 hetenként létezik ez a műsorunk, és felváltva, hol az egyik, hol a másik jön. A ne félj, nem ítéllek el, ezzel paralel csinálunk ilyen lelki gyakorlatist is, aminek ugyanez a címe. Az abortusz utáni gyászban szenvedőkhöz szól, itt már sokkal szűkebb az a spektrum, mint a gyász esetén. Itt a nehézség az volt a műsor szerkesztésében, hogy miután nem volt ilyen a mi műsorunkat megelőzően, előkerültek a 8X-esek is, tehát 80 fölöttiek is. Léteztek a munkásszállások, a falusi zárt környezetből kikerült fiatalok fölkerültek Budapestre, a nagyvárosba, és meggondolatlanul olyan lépéseket tettek, aminek eredménye a babavárás lett, és ezzel a gondolattal 3 fő téma miatt nem tudott mit kezdeni. Nincs esküvő, nem mehetek haza a szüleimhez, mert kivernek. Ha nincs meg a megfelelő időbeli előéletem, akkor a munkahelyem is ugrik. A 3. sok riportalanyunk mondta el, hogy amikor az illetőnek elmondtam, hogy gyereket várok, elhagyott a partner. Nem volt más megoldása arra, hogy a nem kívánt várandóságát kihordja. Más lehetősége nem volt, választotta az abortuszt.
S manapság mennyire változtak az indokok?
A várandóságnak kétféle állapota van. Az egyik, amikor még a legelején tart az illető a termékenységi kapujánál, amikor egy csomó mindennel tudományos szinte látszólag tisztában van. De amikor az érzések eluralkodnak rajta, akkor mindent elfelejt. És ez a későbbi korosztályokra is igaz. A fiataloknál arról szól a történet, hogy miért pont velem történne most baleset. Aztán mégis megtörténik. A másik, hogy vannak olyan fogamzásgátló eljárások, amiket menet közben lehet használni, ilyenek például a mechanikus fogamzásgátló eszközöknek az a része, amit a fiúk tudnak használni, és halogatják az alkalmazását, aztán mire már használják, addigra már első után van a köpönyeg. A harmadik dolog, ami például most előfordult valakivel, hogy nem mindig érzi azt, hogy jókor jön az a gyerek. Szeretnének gyereket, de miért pont most? Még vártunk volna egy keveset. Ok, a karrier és egzisztenciális probléma, például olyan, hogy elfogadtuk volna a gyereket, de a férjem vagy a hölgy tagja a kapcsolatnak váratlanul munkanélkülivé lesz. Más ok az abortuszra, hogy most nagyon megszapódott a kötelező vizsgálatoknak a száma, és hogyha ott a legkisebb valami olyan van, ami eltérés, akkor a anyukák is megrémülnek, és ilyenkor elég sokan döntenek úgy, hogy. Orvosok a veszélyekről nem mindig tájékoztatják az illetőket. Mert egy abortusznak igen-igen sok veszélye van a későbbi gyermekvállalással kapcsolatban.
Hogyan készültök egy műsorra? Mennyi hajlandóság van arra, hogy valaki a nyilvánosság előtt is feltárja a vele történteket?
Nekünk van egy aránylag jó helyzetünk, mert ahogy egy mondatban elejtettként megjelent az, hogy egy ugyanilyen nevű lelki gyakorlatunk is van, a lelki gyakorlatok résztvevői, illetve az azok ismeretségi körébe levő hasonló rossz döntést hozók között könnyebb válogatni, mint egy másik témába az utcáról vagy a világból összeszedni a riportalanyokat. A kérdésnek a második fele, hogy hogy vetkőzi le azt a szégyenérzetét, hogy most ő adja a hangját, adja esetleg az arcát. Emberfüggő ez a dolog. Van olyan, aki nem, van olyan, aki azt kéri, hogy ő szívesen vállalkozik a riporta, de a stúdió adta lehetőségekkel, változtassuk meg a hangszint. A másik technikai dolog, hogy igen sokszor az illetők, akik riportalanyokként szerepelnek a Mária Rádióban, nem a saját nevükön szerepelnek.
Végül is a legfontosabb az elhangzik maga a történet, amiből tanulni
lehet. A lényeg az, hogy maga a történet. Na most, ha a történetben az a helyszín, ahol ő élt, az szignifikánsan utolérhető, akkor még át is kerül helyezésre az országba is valahova a nagyváros környékére, ahol nem utolérhető. A helységnév meghatározása az már azonnal kételyeket ébreszt a hallgatókba, pláne ha az ottaniak, hogy nem ő az véletlenül. És ezeknek az elkerülésére ez az egyik technikai dolog.
Akkor nektek nagyon diszkréteknek kell lenni, hogy ezek a védettségek ne sérüljenek.
A legelején ez nyilván nekünk is problémát okozott, de már 3 számjegyű az elhangzott műsorainknak a száma. Ez már természetes. 2009 óta csináljuk. A műsorom akár a sorstársak, akár a ne félj, nem ítéllekkel, sajnos mind a kettő örökzöld téma. Az élet adja a lehetőségeket, és adja a riportalanyokat, mert a halál nem válogat, mindegyikünknek ez a sorsa. Itt az a kérdés csak, hogy mikor, kinek, hogyan. Az abortusszal kapcsolatban viszont az lenne az ideális, hogyha a mi műsorunknak nem lennének új riportalanyai, de ettől még egy kicsit arrébb vagyunk.
Nagyon érdekes mind a két műsor, mert olyanokról van benne szó, amiről igazán senki sem akar beszélni, és mégis nagyon mélyen foglalkoztatja. Egyszer a kettő.
A gyász problémával kapcsolatban az elvallást adott embernek egy olyan reakciója van, ha nem beszélünk róla, akkor nincs is. valóság ez nem így mondja. Egyik külföldi tartózkodásom alatt a velem lévő egyik kollega kapott egy olyan hírt, hogy meghalt a mamája. És egy késő esti utcán való sétálás közepette egyszer csak, annék, hogy kérdeztem volna, elkezdte azt mondani, hogy neki van egy 7 éves gyereke, és hogy annak mit fog mondani, ha hazament. Azt, hogy a nagymama addig nem hal meg, amíg a mi tudatunkban él az ő emlékezete. Ehhez képest a katolikus embernek az örök életbe való hite egy egészen tág és emberileg sokkal elfogadhatóbb, mint amit ő mondott. Mind a két műsornak egy nagy szakmai háttér tudásának kell, hogy legyen. Mert hogy a gyászolónak mit mondok, vagy az abortuszon átesett szenvedőnek mit mondok, az az ő elmondott egy-két mondatából úgy körvonalazódik, és arra kell tudni válaszolni, úgy, hogy a gyásznak körülbelül ebből a egy-két mondatból lehet tudni, hogy melyik fejezetében van. Föl lehet tenni olyan kérdést, hogy ki gyászol, mióta, mennyire közeli rokon, akár mert szülő-gyerek viszonylatok azok a legnehezebbek, de lehet olyan is, hogy valaki egy leélt élet vége fele egy jó barátját veszti el, és ott ugyanilyen probléma van, mert összekapcsolódtak. A Ne félj programba olyan nincs, hogy én azt mondom, hogy azt kellett volna, hogy tegye. Ez nem hangozhat el. Hogy mondhatnám én meg annak, akinek a problémáját mondjuk fél perccel azelőttől hallottam először, hogy mit kellett vagy kellene tennie, amikor, ahogy az indián mondja, még egy évig nem hordtam a mokaszínjét.
Nem jártál ugyanabban a cipőben magyarul. Mit jelent neked a Mária Rádió?
Megismerik a műsorunkat, olvassák például az Új Ember, a Kurír, néha más újságok is fölkapnak bennünket, ahogy egyre jobban rájönnek az emberek, hogy mind a két fajta veszteségből van kiút, van gyógyulási lehetőség, egyre inkább érdeklődnek és igénylik a segítséget, és így egyre több emberhez jutunk el. Amivel a Mária Rádiót, önmagunkat, a műsorunkat, a problémák feldolgozását egyre ismertebbé teszünk. Föltöttek egyszer egy olyan kérdést, és én ezt mondom záró gondolatnak, hogy azt a sok nehézséget, amit hallunk a lelki gyakorlat folyamán, egyszerűen hogy tudjuk feldolgozni? És a válaszunk két nagyon rövid gondolat. Az egyik, hogy miután a veszteségben, a szégyenérzetben szenvedő ember utolsó hajszálként jön el oda, mindenkinek a zsebkendő fogyasztása, illetve az ajka görbülete úgy lefele, mint egy rossz bajusz lóg, és olyan kémlelő tekintettel sandán néznek a másikra, hogy vajon ő miért van itt, aztán ezzel szemben ott van a lelki gyakorlat vége, ahol a számítógépes ezével smile-t rajzolunk mindenkinek az arcára. Most én azt mondtam, hogy rajzolunk. Igen, de ez a többes szám nem kettőnkre vonatkozik, hanem van egy olyan segítőnk, akivel nem tud az ember konkurálni. Úgy hívják, hogy Jézus. Mert ő nélküle egyik műsorunk sem működne. Nem működik, mert emberileg, amit megpróbálunk megtenni, annak mindig izzadság szaga van, mert erőlkedünk. Ami viszont rajta keresztül jön segítségként, az olyan flottul működik. A másik, hogy ezekből fakad, hogy miután látjuk a lelki gyakorlat eredményét, látjuk a gyógyulást, ami nem teljes, mert az majd további saját munkának az eredménye, a minőségét is látjuk a munkánknak. És ez mindig erőt ad. És ebből fakad a másik mondat, ami látszólag nagyon frappáns, de ugyanakkor megdöbbentő is, hogy ezeket a lelki gyakorlatokat, ezt a műsort elkezdeni nehéz volt. De abba hagyni nem lehet, legfeljebb belehalni.
Kedves hallgatók, Kovács Ferenc állandó diakónust, a Mária Rádió önkéntes műsor készítőjét hallották. A felvételt Kerek József készítette.
A Mária Rádió az Én Rádióm is című műsorunkat hallották.